Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltárt keressük ki, és énekeljük annak első versét fennállva, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Helyünket elfoglalva a 226. dicséretünket keressük ki, és a 226. dicséretünk minden versét énekeljük, így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Thank you.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint írva található Pál apostol Korintusbeliekhez írt második levelében, a 12. fejezet első 10 versében eképpen. A dicsekvés azonban nem használ nékem. Rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testbené nem tudom, ha testen kívülé nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, ha testbené, vagy ha testen kívül nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, melyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem. Magammal pedig nem dicsekszem, hanem csak az én gyengeségeimmel nem. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen. Mert igazságot mondok, de megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentésnek nagysága miatt el ne bizakodjam. Tövis adatott nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem, és ezt mondná nékem. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongatatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Imádkozzunk. Édesatyánk, Jézus Krisztusért, nagy titka van a te országodnak. És mi azt valljuk a Zsoltárossal együtt, hogy mi a te nyájad vagyunk, legelődnek juhai. És így jövünk most is te hozzád, mint jó pásztorhoz, hogy adj nekünk eledelt, hozzánk illőt, és vezess bennünket csendes vizekhez, lelket felfrissítő helyekre. Köszönjük azt, hogy te vagy a mi atyánk Jézusért, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk, hanem kegyelemből a gyermekeid lehetünk. És Urunk, most úgy is jövünk, azzal a vágyjal a szívben, hogy kérünk, hogy adj nekünk a te országodból jó ízeket. Hiszük és valljuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék te tőled van. Kérjük, hogy így áldj meg bennünket, ígéddel, szent lelkeddel, az odafigyeléssel, Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 171. dicséretünket énekeljük. Isten igéjét olvasom Pál apostol Korintusbeliekhez írt első leveléből, a 4. fejezet 20. versét. Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Ezekben a napokban a Biblia olvasó kalauzunk szerint az első korintusi levelet olvassuk folyamatosan. És Sok segítséget jelent az, hogyha tudjuk azt, hogy mi is volt ez a hely, milyen is volt ez a hely, abban, hogy jobban meg tudjuk érteni az Istennek igéjét. Korintusról tudható, hogy nagyon-nagyon jelentős kikötő város volt a görögség idején mindenképpen. A nagy jelentősége attól volt, abban állt, hogy ez a picike kis földnyelv, ez a kis 6 kilométernyi földnyelv, ami elválasztotta a Görögország északi területeit a déli peloponnézoszi területektől, ez a kicsike kis földnyelv volt az, amin keresztül az észak-déli kereskedelem folyt. De ez a kis földnyelv, ez nem csak észak-dél felé, hanem kelet és nyugat felé is összekötő állomás volt. Méghozzá azért, mert ha magunk elé képzeljük a térképet, az egész szigetvilág, az égei tenger, az úgy volt átjárható a túloldalra, az Adriai tengerre, ahol már a mai olaszországi Csizma található, hogy ezen a városon keresztül az egyik oldalon megálltak a hajók, kirakottak, és 6 kilométerrel arrébb újra betették egy másik hajóba az árut, és így ment az áru tovább. A kisebb hajókat át is tudták emelni. Nagyon-nagyon jelentős volt hát ez a hely, és érezhetjük a központi fekvéséből adódóan, hogy a kereskedelem volt a legmeghatározóbb Korintusban. Ezzel aztán nagyon sok minden összefüggött. Tele volt a város kereskedőkkel, árusokkal, házalókkal, de miután Korintusnak az élete egy ponton kerékbe tört, amikor is ellene állt a Római Birodalom terjeszkedésének, és akkor leromboltatott, a nagy jelentőségét el is veszítette ekkor. Újult erőre akkor kap, amikor majd Julius Cézár újjá építeti. És ez már a Római Birodalomnak a korszaka, és ez annyit jelent, hogy leszerelt katonákat is betelepítenek erre a helyre. Vannak hát továbbra is kereskedőink, vannak katonáink, nyilvánvaló módon ott kell, hogy legyenek a matrózok, ott kell, hogy legyenek a rabszolgák, és hát ahogy ez szokott lenni minden kereskedővárosban, bizony a kistílű tolvajoktól a nagyszabású bűnözőkig sok mindenki jelen van. Mindenféle lémség, népség a birodalom mindenféle részéről, akik bizony nagyon is gyökértelenül érték meg az életüket, hiszen az otthoni környezetükből kiszakítottan telepedtek ide Korintusba. És volt még egy meghatározó, ezt a várost már a görögség idejében a szerelemnek áldozták. Afrodité temploma ott volt az Akropoliszon, és ez annyit jelentett, hogy esténként, amikor lement a nap, akkor nagyjából 1000 szent prostituált lement a kikötőbe, hogy szolgálatait felajánlja. Innen kezdjük már lassan megérteni, hogy miért van az, amit olvashatunk a korintusi levélben, hogy nagyon-nagyon sok rétűen ki kell térnie Pál apostolnak a házasság kérdéseire, a bálványok kérdéseire, a tisztaság kérdéseire. Azért, mert ilyen környezetben éltek. Tökéletes szabadosság, gyökértelen emberek. És Pál apostol, amikor megérkezik Korintusba, akkor ebben a városban Isten azzal biztatja, hogy ne félj, sok népen van itt. És így kezdi el hirdetni az evangéliumot. És egy kicsincs kis gyülekezet alakul, ami egyre inkább növekedni fog, és Pál ott tölt másfél évet, amíg munkálkodik. Nagyon ritka az, hogy egy helyen ilyen sokat töltsön. És milyen nagy dolog, milyen örömhír ez, hogy a szabadosság teljességén, ahol meg annyi múltját vesztett ember van, ott megszólal az Isten evangéliuma, és valami történik. Isten országa elkezd terjedni. És egy pillanatra végig gondoljuk azt, hogy mi milyen környezetben élünk. Talán nincs az, hogy így módon esténként ellepnék az utcákat az éjszakai pillangók, de azért azt el tudjuk mondani, hogy a mai kultúránkban a szabadosság ugyanúgy igaz, mint akkor volt. És azt is el tudjuk mondani, hogy ez a város is összegyűjtötte az emberek sokaságát, akik gyökér nélkül, tanács nélkül, támasz nélkül lettek. Szinte elmondható ez minden mai nagyvárostól. Itt van Korintus. És ez a szó, hogy Korintus, ez még hozzátartozik adalékként, hogy abban az időben, mint egy közmondásossá vált. Korintusi módon élni, így mondták a görögök, korintiadzein, korintusi módon élni azt jelentette, teljes szabadosságban élni. Tökéletes szabadosságban élni. Pál apostol ezen a helyen, ebben a gyülekezetben mondja el ezt az igét, amit felolvastam, nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Saulként megtapasztalta, hogy Isten ország az nem szó. Azon a ponton, amikor Jézus Krisztus, a feltámadott Úr elé állt a damaszkuszi úton, akkor ott Jézus meglepte a kegyelmével Sault. Pállá lett. Meglepte azzal a kegyelemmel, azzal a hatalommal, azzal az erővel, ami az Isten országa ereje. És ott jól tudjuk, hogy Saullal valami olyan történt, amit nem lehet másként leírni, mint hogy halottból élővé lett. Gyilkosból Isten szolgájává. Jézus ellenségéből az ő legalázatosabb szolgájává. És jól tudjuk azt is, hogy Pál sokszor beszél erről. Mi voltam és mivé lettem. De mindig nyilvánvaló, hogy az a csoda, amit ott átélt, az Isten országának a hatalma, az ereje, az igazán pontosan le nem írható, ki nem fejezhető. Majd fogjuk énekelni, ezt száj ki nem mondhatja, nyelv nem magyarázhatja. Mit? Álmélkodással csodáljuk, véghetetlen kegyelmed. Istennek a hatalma, ereje, amiről itt Pál beszél, az Isten országának az ereje, kimondhatatlan nagy dolog, csoda dolog. Valami olyan, aminek a mélységeit az ember el nem tudja mondani a másiknak. Ha valaki megélte, beszél róla, elmondhatja, és mégis azt érezzük, hogy nem tudom pontosan átvenni, nem tudom pontosan elmondani én sem, mert sokkal mélyebb, sokkal több. Az a szó, ami itt áll, az a dynamis. Ismerhetjük ezt a szót, mi is használjuk, amikor dinamizmusról beszélünk, vagy amikor a dinamitra emlékezünk. Annak idején a dinamitot arra használták, hogy amikor a bányászatnál elakadtak egy ponton, akkor ennek a segítségével tudtak tovább menni. A tehetetlen pillanatokban a dynamis, a dinamit volt az, ami tovább segítette őket a céljukhoz. És mégis ennél a tartalomnál többet jelent a Szentírásban ez a szó. Minden alkalommal Istenhez kötődik. Amikor azt mondjuk a mi atyánknak a végén, hogy tiéd az ország, tiéd a hatalom, akkor ez a szó áll ott. Mindenkor Istenhez kötődik ez a hatalom, ez az erő. Ez az az erő, hatalom, lehetőség, ami valóságos, hathatós munka. Ami nem pusztít, hanem életet hoz, ami valóságos változást tud hozni. Nem beszédben áll az Isten országa, hanem ebben a hathatós változásban, ebben a hathatós erőben, ami Istené, ami munkálkodni tud az emberben. És Isten országának ez a dinamisza, ez az ereje, akkor árad ki, amikor kiárad az Isten szeretete. Isten országának az ereje, az ő szeretete által munkálkodik, amikor valaki behívja Jézust a szívébe. Anélkül, hogy Jézust behívnám, mindig hiányolni fogom. Pedig nem beszédben áll az Isten országa, ó, az oly kevés, hanem ebben a dinamizban, amit addig hiányolok, amíg Jézus nincs bent a szívemben, amíg be nem hívom. Addig nem munkálkodhat ez a dinamis bennem, csak hallhatok róla. És aki erről lemarad, az semmit sem kapott. Nem beszédben áll az Isten országa. Nem beszédben, erőben, ami Jézushoz van kötve. És ez az erő, amiről itt az Isten igéje beszél, ez az az erő, ami az elrontott életet, a bűnnek minden pusztítását és átkát, ami a lelkünknek sorvadozását hathatósan kezelni tudja. Minden más kevés. Minden más azt megállítani nem tudja. Nem tudom, hogy a magad életére hogy gondolsz. Hogyha végig gondolod, hogy milyen folyamatban van benne az életed, mennyire mondod azt, hogy ez az élet sorvadás, lassú sorvadozás, hogy nincsen gyümölcs, hogy nincsen kirobbanó dinamizmus, hogy hiányzik Istennek ereje. Jézus nélkül, anélkül, hogy terepet adnék neki, azáltal, hogy én hívom őt, jöjj, anélkül nem lehet enyém ez az erő. Nem beszéd az Isten országa, hanem erő. Amikor a korintusiaknak ez elhangzik, hogy nem beszéd, akkor ők mást is értettek ebben. A görögség ezt a szót, hogy beszéd, használta arra is, hogy mítoszokat, meséket is így neveztek, szóbeszéd. És amikor azt mondja itt Pál, hogy nem beszéd az Isten országa, akkor ezt akkor mindenki jól tudta, azt is jelentette ez, hogy ez nem mítosz. Ez nem valami kitalált, szép történet. Nem olyan, amivel szeretnénk valami lágy, kellemes, rózsaszín állapotba elringatni magunkat. Mint ahogy nem is olyan régen hirdették a kereszténységről, hogy az csak vágy álmok kivetítése. Nem. Az evangélium, Krisztus követése nem mítosz, nem mese, nem emberi logika terméke, hanem erő, Istennek ereje. Nem templomi tantétel, aminek nincs köze a valósághoz. Amikor az evangéliumban elhangzik az, hogy Isten szereti a bűnös embert, és a fiát azért adta, hogy legyen vér áldozat, mert vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Amikor ez elhangzik, és Isten felajánlja ezt nekünk, ez nem kitalált dolog, ez igazság. A helyzet az az, hogy az ember bűnös. Ez az igazság. A helyzet az az, hogy ebből változni, igazán hathatósan nem lehet másként, csak Jézus által, a bűnbocsánat által. Ez az igazság. Tudjuk-e azt, mi keresztények, akik már ezt hiszük és valljuk, hogy amikor kimegyünk és erről beszélünk, vagy ezt valljuk, nem bolondok vagyunk, nem álmodozók, hanem az igazságot képviseljük. Mert ez az igazság, ez a valóság. És aki nem ezt mondja, az nem arról beszél, ami az igazság, az hazudik. Ez az igazság. Nincs is más út, csak ez. És hogyha ez az igazság, akkor az azt jelenti, hogy ez működik. Hogy ez megvalósul, hogy ez így van. Amikor arról van szó, hogy Isten azt mondja el nekünk, hogy az Isten országa nem beszéd, hanem az ő erejének munkálkodása mi bennünk, akkor ez annyit jelent, hogy Isten úgy akar munkálkodni bennünk, hogy ez működjön, hogy megéljük azt, hogy Isten országa működik. Jé, ez így van. Nem is olyan régen volt valaki, aki azt mondta, hogy én hiszem mindazt, ami a Bibliában meg van írva. Én ezt elhiszem. De valami oknál fogva nem érzékelem azt, hogy megváltozott volna ettől a hittől az életem. Nem érzem azt, hogy valami mássá lett volna, mint ahogy eddig volt. És nem mondhatom el azt, hogy ahogyan meg van írva, halálból életre támadtam. Hát hogy van ez? Itt a kulcsa ennek a kérdésnek. Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Nem csak annyi, hogy egy beszédet olvastam, hanem az erő ott fakad föl, hadd mondjam még egyszer, amikor valaki behívja Jézust a szívébe. Addig csak kívülről hallom. Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. A görögség életében az egyik legjellemzőbb szembeállítás, retorikai fogás az volt, amikor azt magyarázták, hogy más a beszéd és más a tett. Én nem beszéddel akarok nagy lenni, hanem tettekben akarom megmutatni az én nagyságomat. Megtaláltam Szulunnak egy idézetét, az a címe a versének, hogy a félrevezetett nép. Így írja, mert ti az ember igéző szólamait lesitek csak, nem láttok ti vakok semmit a tetteiből. És valahogy ez újra és újra elő kerül a bölcselők, a filozófusok megállapításai között, hogy igen, igen, az igazán jelentős dolog az, amikor egységbe kerül a szó és a tett. Amikor azonossá válik, amikor meg tud valósulni a szó, a gondolat a cselekedetekben. És nyilvánvaló, amikor ezt az igét olvassuk, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben, Istennek erejében, akkor ez tükröt tart elénk. És a tükörben ez van benne. Hiteles-e a keresztény életünk? Hiteles-e az életünk? A mi elhivatásunk minden keresztény ember arra választott ki, hogy sóvá és világossággá legyen. Hogy transzparensévé legyen az Isten kegyelmének. Valami olyanná, amit az Isten szerte vihet ebbe a világba, amit ő vezethet bárhova, és rá van írva arra az emberre, nagy betűkkel, szeret az Isten, kegyelmes az Isten, hatalmas az Isten, Úr az Isten. Az életünket így tervezte el, hogy így legyünk só és világosság. És jól tudjuk azt, hogy a só nem csinál mást, csak önmagát adja. A világosság sem csinál mást, csak önmagát árasztja. És akkor ezen a ponton, amikor arról van szó, hogy hiteles a keresztény életünk, akkor el tudjuk-e mondani, ha önmagamat adom, akkor abból jó lesz. Ha a szívemet kitárom, akkor az áldást hoz. A körülöttünk élők éles szemmel figyelik a hívő emberek életét, pontosan azért, mert sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. És hogyha az ember végigolvassa ezt a fejezetet a Bibliából, a Római Levél 8. fejezetét, akkor ott meg is határozza az ige, hogy mit jelent Isten fiaiként élni, járni. Azt mondja, akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Akikben munkálkodik Istennek lelke, Istennek ereje, Istennek dünamisza, azok az Isten fiai. És az ő megjelenésüket várja ez a világ, nem akárhogy, sóvárogva. Úgy sóvárogva, mint ahogy sóvárog egy szomjas ember a víz után a sivatagba. Ha valaki ott vízre sóvárog, az igazán szomjas. Sóvárogva várják e világ fiai, az Isten fiait, mindazokat, akik Isten országának jó ízeit hordozzák. Van-e bennünk jó íz? Van-e az életünkben jó íz? Aki belekóstol az életembe, belekóstol a személyiségembe, belekóstol abba, aki vagyok, ahogy élek, az azt mondja, ez jó, ez finom, ez követendő. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Nem beszédben áll, hanem Istennek erejében. Amikor ez elhangzott, mint említettem, egy szabados világban, egy gyökértelen világban hangzott fel. És amikor arról van szó, hogy legyünk só és világosság ebben a szabados, gyökértelen világban, akkor ez az, ami lehetőség számunkra, hogy sóvá, világossággá legyünk, hogy Isten ereje munkálkodik bennünk. Hogyan őrizheti meg az ember a maga életét? Hát úgy, hogy az igének megtartása által. Isten igéjének megtartása által. Annyira vágyja ez a szabados világ azokat az Isten fiait, akik szabadabbak a szabadosságnál, akik az igazi szabadságnak megmutatói. Annyira vágyja ez a világ az Isten országa jó ízét adni tudót, aki tud bocsánatot kérni és adni, mert tudja, mi az. Mennyire igen hordoznunk kellene, vagy kell, igen, így van, kell az irgalmasságot, mert sóvárogva várja ez a világ. A szentséget, a tisztaságot. És amikor arról van szó, hogy a só önmagát adja, vagy a világosság önmagát adja, akkor nyilvánvaló a szív teljességéből szól a száj. A szív tisztasága szükséges a tiszta gondolathoz, a tiszta szóhoz, a tiszta cselekedethez. Ez a világ sóvárogva várja azokat, akik ebben a korintusi légkörben fel tudják mutatni a tisztaságot. Pál nem azt mondja, hogy tettekben áll az Isten országa, nem beszédben. Nem azt mondja, hogy hajrá, cselekedd meg, hajrá, előre, a te erőddel menni fog. Hanem az ellenpontozás az az, hogy emberileg mi el tudunk jutni jó gondolatokra. Meg tudjuk fogalmazni a jó célt, mondani kell Isten segítségével. De azt elérni csak az ő ereje által lehet. Nem beszédben áll az Isten országa, hanem Istennek erejében. Nem a mi erőnkről van szó, hanem az ő erejéről. Így mondja az egyik versünk, az egyik énekversünk, amint vagyok, csak úgy jövök, nem az erőm, de az erőd. A véred mossa le a bűnt, Isten báránya, így jövök. Nem a mi erőnk, mint ahogy olvastuk is a lekcióban. Ugye azt olvastuk, az én erőm, erőtlenség által végeztetik el. Istennek az ereje akkor lehet a miénk, amikor az erőtlenségünkbe hívjuk. Pál nagyon nyomorult volt. Tövis adatott a testébe. És jól tudjuk azt, hogy a testi nyomorúság milyen könnyen elvezetheti az embert arra, hogy keseregjen, hogy türelmetlenné és ingerülté legyen. Olyan könnyen előjönnek ezek. És Pál nem akarta, hogy ez bekövetkezzen, hogy alkalmatlanná vegyen az Isten szolgálatára. És ezért könyörgött, Uram, vedd el, ne legyek ilyen, ne fakadhasson a szívemből minden olyan, ami tisztátalanná teszi a szolgálatot. És az a válasz a Jézusnak, nem, mert az én erőm az erőtlenség által végeztetik el. És ez akkor, és nekünk is azt jelentette, hogy minden olyan, ami engem alkalmatlanná tesz ugyan, az lehetőség az Isten kezébe, az ő erejének megmutatására. Milyen nagy dolog. Isten, amikor bevilágít az életünkbe, és kiderül az, hogy mi lakozik bennünk, hogy mennyi képmutatás, mennyi irgalmatlanság, önzés van benne, hogy rossz illatot kelt az életünk, vagy telve vagyunk bosszankodással, hiányzik a tisztaság belőlünk, és lehetne sorolni. Amikor mindezeket az ő világosságával felfedi, jól tudjuk, ettől még nem lesz az ember világosság. Ez csak annyi, kiderült a sötétségem. Nem itt kezdődik az én világosságom. A világosság akkor kezdődik, amikor ezeken a pontokon kezdem hívni őt. Nem az erőm, hanem az erőd. A véred mossa le a bűnt. Amikor már nem küzdök mindezek ellen, hanem odahívom, Úr Jézus, ilyen vagyok. De te tudsz adni mást. De a te erőd tud kiformálni mást. Nem én, hanem te. Isten áldjon meg bennünket azzal, hogy a szívünkbe rejtsük egészen. Az Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. És áldja meg ezt a gyülekezetet egyen-egyenként mindannyiunkat azzal, hogy éljünk ebből az erőből. Hogy ízleljük ezt. Ahogyan mondtam, Jézus keresztjéhez van kötve. Ahhoz, hogy őt hívni kell egészen a szívbe. Gyertek, könyörögjünk. Édesatyánk, olyan világosan elmondtad, hogy nem emberi hatalommal, nem is erőszakkal, hanem a te lelkeddel történhet csoda. Olyan világosan elmondtad, hogy a te országod az más, az nem beszéd. Köszönjük, hogy az igazság az, ami a te igédben adva van elénk. Köszönjük, hogy valóság. Hogy nem csak az a része, amit mi magunk napunként oly markánsan tapasztalunk, hogy bűnösök vagyunk, hanem az is igaz, hogy Jézus vére megtisztít. Légy áldott, Urunk, azért az erőért, amit Jézus véréhez kötöttél. Igen, mi is valljuk, tiéd az erő, tiéd a hatalom. Hathatós változást a mi életünkbe is csak te tudsz adni. Édesatyánk, így hozzuk eléd minden erőtlenségünket, minden tisztátalanságunkat. Kérünk azért, hogy tisztíts meg egészen. És kérünk azért, hogy hadd tölthessen be bennünket a te erőd. És hadd lehessünk büszkén annak hordozói, hogy nem csak a dünamis, nem csak a hatalom a tiéd, hanem a dicsőség is. Urunk, esedezve kér a te kelenföldi néped, akik ebben a szabados világban kell, hogy éljünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy életünk só és világosság lehessen. Könyörülj meg a hozzád tartozásunkban, az irántad való hűségünkben, hogy ne a magunk erejére támaszkodjunk, hanem a te erődre. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy aki téged segítségül hív, azt te el nem utasítod. Így kérjük, hogy kísérj bennünket, és tarts meg bennünket a te kegyelmedből. Amen. Az igehirdetésre válaszul a 305. dicséretünk első versét énekeljük.
Thank you.
Jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Keresétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.